Szeretném ezt az ábrát mutatni, emlékeztek a vakon született meggyógyítása, kedves testvéreim, a János Evangélium a 9. részében szerepel, és talán egy ilyen összefoglalásnak lehetne ezt mondani, hogy ezt mondja ez az ember, hogy én egyet tudok, bár vak voltam, most látok. És ezt azért szeretném itt kiemelni, mert ez a személyes bizonyságtételnek a lényege. És ez a személyes bizonyságtétel bármelyikünktől, persze nem ugyanezekkel a szavakkal. Hogy nem egy hatalmas okoskodást kell levágni. Sem amikor gyülekezet elé kiállunk, akkor sem. Amikor bizonyságot teszünk. Sem akkor, amikor mi dolgozunk az evangelizációs szolgálatunkon valakivel, egy ismerősünkkel, hogy ott most mekkora előadást tartunk neki. Nem gyakorlatilag ami személyes bizonyságtételünk, az gyakorlatilag ez, hogy én nem tudom, kedves barátom, te mondasz ilyet is, olyat is, én egyet tudok, hogy vak voltam, most látok. És ez mindegyikünknél más, hogy ez mi volt. Valakinél a megtérésnek a legfőbb motivuma az, hogy egy nagy, hatalmas bűn ott volt, az nyomott engem, az ott volt, és tudom, hogy most megszabadultam. Vak voltam, most látok. Másnál más ember például állandóan félelmet érez. Félelmet, fél ebben a világban. És akkor megtér, akkor ez megszűnik neki. Az Úrban egy biztonságot talál. Akkor ő ezt tudja elmondani. Hogy vak voltam, most látom. Nem ez volt. Vagy én nálam például az volt, hogy én nagyon-nagyon üresnek vagy értelmetlennek láttam az életet, és én tényleg azt kerestem, hogy valami cél, valami, amiben be lehet állni, amit lehet szívvel, lélekkel végezni. Nekem nem azt jelenti, hogy nem voltam bűnös, és azoknak nem kellett megbocsátani, abszolút. De nálam meg ez volt a fő vezérlő motivum. Tehát a személyes bizonyságtételünk az ennyi, és ezzel nem is tudnak vitatkozni, mert az nem is egy vitatéma. Utána lehet a hitelvi dolgokról, és fognak is visszakérdezni, meg stb. A személyes bizonyságtételünk akkor jó, amikor megosztjuk, akkor gyakorlatilag ezt mondjuk el. Amit tényleg átéltünk, amit mi megtapasztaltunk, így szoktuk mondani, hogy ezt el sem vehetik tőled, mert ezt átélted, akkor ezt mondod el egy barátodnak, egy munkatársodnak, vagy valakinek, hogy nézd, te itt most nekem már sok mindenről beszélgettünk, bizonygatod, hogy nincs Isten, bizonygatod a törzsfejlődést, rendben van, én meg egyet tudok, én Krisztushoz jöttem, vak voltam, és ő meg látóvá tett engem, ne ezekkel a szavakkal mond, mert nem akarunk kánoáni nyelvezetben beszélni, hanem a saját magadra aktuális, hogy neked mi volt az a nagy problémád, azon kívül, hogy egy elméleti bűnösséget mondasz, mert ő annak fogja érteni, hanem hogy mi volt az, ami téged szorított, nyomott, amiben nem bírtál létezni, és a megtérés megoldást hozott rá. Ez a személyes bizonyságtétel, amit elmondunk, ugye, ez a számadás a bennünk lévő reménységről, ugye Péter apostol is erre figyelmeztet bennünket. Tehát gyakorlatilag a személyes bizonyságtétel így nem más, mint az, hogy elmondani azt, hogy hogyan jött be Jézus Krisztus a te életedbe, hogy meggyógyítson abból a bizonyos dologból, amiből neked nagyon érezted, hogy meg kell gyógyulni. Én nagyon javaslom azt mindenkinek, hogy mindenki írja meg, ha most még több időnk lenne, akkor dolgoznánk ezen mondjuk egy 40 percet, hogy írja meg mindenki a saját bizonyságtételét, két módon, és érdemes leírni, utána nem kell sose felolvasni, de egyszer jó leírni, hogy átdolgozzunk rajta, egy másfél perces verzióban, meg egy hosszabban, 10 perc, 4 órában. De mind a kettőnek ez lesz a lényeg, hogy én mibe voltam, akkor hogyan találkoztam Krisztussal, és utána mibe lettem, milyen helyzetbe kerültem. Tehát ezt leírni, hogyha nem tudod leírni másfél percben, akkor nem is fogod tudni elmondani másfél percben. Már pedig lesznek olyan helyzetek, amikor ennyi adatik, és ennyiben kell elmondani. És aztán majd vissza fog kérdezni később. Lehet, hogy ott már látod, hogy ott is már megy a overflow, már túlcsordul az illetőnek az agya, a szíve, minden, most már nem kéne tovább. Másfél percben elmondtam, jó, lehet témát váltani megint. Tehát megint adni kell egy kis kiutat, pedig már a magvetésben vagyunk, de megint adni kell egy kis kiutat, hogy hadd fussa ki magát. Még mindig vak, még mindig fogoly, még mindig gyenge, még mindig halott az ő bűneiben, tehát nem lehet neki odaönteni. Nem akarja Isten, hogy odaöntsed a számára feldolgozhatatlan mennyiségű, meg erősségű ételt. Szépen. Jó, tehát ezen javaslom, hogy így dolgozzon mindenki a saját életében, és itt most akkor nézzünk erre egy példát, és azt hiszem, hogy körülbelül még talán ezt nézzük meg így a szünet előtt, és beszélünk róla. Ez pedig a hittörténet, ami a bizonyságtétel. Tehát volt a hitzászló, emlékezzetek arra, csak annyi, hogy kiteszek egy kis zászlót, egy rövid kis frázis, egy hivatkozás egy Bibliára, de már megyünk is tovább, nem beszélünk róla hosszan. Egy zászló, amiről felismeri, hogy én melyik sereghez tartozom, ha akar nézi a zászlót, ha akar leveszi róla a szemét, nem nyomom az arcába. Ez már sokkal tovább menve egy hittörténet. Az életedből egy hittörténet, vagy maga a megtérésed története, hogy te hogy tértél meg, nem is biztos, hogy az, egy másik kis hittörténet valamikor. Lehet, hogy tudod, mi történt ma velem, barátom, a munkahelyen, így és így. És elmondod, hogy Isten hogy segített meg egy szituációban. Az is egy hittörténet. A te életed történetében egy kis hittörténet, ami Istenre mutat, egy kicsit már hosszabb, részletesebb, mint a hitzászló. Ebben rengeteget rontunk. Mi addig mondjuk, mikor már nem tudom, hova kívánnak minket. És ezzel el van szúrva. Az már többet nem fog kérdezni. Mikor akkor húzom vissza, akkor fogom vissza, amikor a legérdekesebb, hát ezt csinálják a tévében is, nem? Mikor van vége a sorozatoknak, amikor már levegőt is veszi, hogy ki mondja, és akkor nem, a jövő héten folytatjuk. Tehát valamit az emberi természetről nyilvánvalóan tudnak ennek az emberek, hogy ha érdeklődést akarunk kelteni, akkor nem addig kell mondani, mikor már betegesre unták a szövegünket. És ezt is meg tudjuk tanulni, és legközelebb, ha eszedbe jut, hogy fú, én már mennyire benne vagyok, csak abba gondolj be, hogy vajon ő is benne van, akinek most éppen mondom. Lehet, hogy már visszahúzod magad, ha kell, nem kell mindig, de egy olyan embernél, aki még az előkészítettségében ott tart, ott vissza kell, és eszedbe fogjuk. Biztos. Biztos. Olyankor aztán ne fogjuk vissza magunkat, amikor nem kell. Tehát amikor ugye, amit említett Zentai testés, hogyha jön hozzánk valaki, hogy gyere, mondjad nekem az ígét, segíts ebben, akkor nem ezekről beszélünk, egyáltalán nem ezekről beszélünk, hanem arról, amikor valaki nagyon messziről közelít az Isten felé, és csak úgy éreget egy-két dolog van, akkor azért legalább annyira fontos, hogy ő hol tart, mint az, hogy én mit akarok mondani. Legalább annyira fontos. Az nem jó, ha valakitől nem jön az életbe sem a vonzás, meg nem is mondja. Tehát nem ezt akarom én dicsőíteni, de az mindenképpen nagyon jó, hogyha ha valakitől érzed ezt, hogy fú, ez nekem kellene, mi a ti titkotok, és nem dobálja, így nem szórja állandóan kifelé a kutyák elé, meg minden, de aztán elmondja akkor, amikor egy valós érdeklődés van, és már van egy kiépült bizalom, és az már bízni fog benne, és el fogja hinni, amit mondok, akkor el kell mondani. Hamarabb meg minek? Nincs értelme. Most is egy ige szakasszal fogunk kezdeni ezt az alkalmat is, egy ige szakasszal. Cselekedetek könyvének 26. részéhez kérem, hogy fordítsuk a Bibliánkat. Ha nem is az egészet, de az első verstől a 23. versig, tehát hosszú szakaszt, egy hosszú szakaszt olvasunk most fel, és tegyük úgy, mint korábban is tettük a hosszú szakasznál, hogy valaki hangosan úgy olvassa, kezdje, hogy mindenki hallja. 2-3 vers után, ha megáll, valaki más vegye át, a 23. vers végéig olvassuk.
Agrippa erre így szólt Pálhoz, megengedjük, hogy szólj a magad mentségére. Akkor Pál kinyújtotta a kezét és védőbeszédet mondott. Boldognak tartom magam, Agrippa király, hogy mindazok ellen, amikkel a zsidók vádolnak, ma előtted védekezhetem, mert te kiváló ismerője vagy a zsidók minden szokásának és vitás kérdéseinek. Kérlek azért, hallgass meg engem türelemmel. Életemet, amely kezdettől fogva népem között, Jeruzsálemben folyt, ifjúságomtól fogva ismerik a zsidók mindnyájan. Mivel ők kezdettől fogva ismernek, tanúsíthatják, ha akarják, hogy kegyességünk legszigorúbb irányzata szerint éltem, mint farizeus. Most is amiatt a reménység miatt állok itt vád alatt, amelyet atyáinknak ígért az Isten. Ennek a teljesülését reméli 12 törzsünk is, éjjel-nappal álhatatosan szolgálva Istennek. Ezért a reménységért vádolnak engem a zsidók, Agrippa király. Miért tartjátok hihetetlennek, hogy Isten halottakat támaszt fel? Én egykor elhatároztam magamban, hogy mindent meg kell tennem a názáreti Jézus neve ellen. Meg is tettem ezt Jeruzsálemben, és a főpapoktól kapott felhatalmazás alapján a szentek közül sokat börtönbe vetettem. Amikor pedig megölték őket, én is ellenük szavaztam. A zsinagógákban mindenfelé gyakran büntetéssel kényszerítettem őket káromlásra, sőt ellenük való féktelen örjöngésemben egészen az idegen városokig üldöztem őket. Egyszer éppen ilyen ügyben utaztam a főpapok felhatalmazásával és megbízásával Damaszkusz felé. Déltájban az úton láttam, ó király, amint a mennyből, a napfényénél is ragyogóbb világosság sugároz körül engem és utitársaimat. Mikor pedig mindnyájan a földre estünk, egy hangot hallottam, amely így szólt hozzám héber nyelven, Saul, Saul, miért üldözöl engem? Nehéz neked az ösztök ellen rugódoznod. Erre ezt kérdeztem, ki vagy, uram? Az úr pedig így válaszolt, én vagyok, Jézus, akit te üldözöl. De kelj fel, és állj a lábadra, mert azért jelentem meg neked, hogy szolgámmá tegyelek, hogy tanúbizonságot tegyél arról, amiket láttál, és arról, amit ezután fogok neked magamról kijelenteni. Megoltalmazlak-e néptől és a pogányoktól, akikhez küldelek? Azért küldelek el, hogy nyisd meg a szemüket, hogy a sötétségből a világosságra és a sátán hatalmából az Istenhez térjenek, hogy az én bennem való hit által megkapják bűneik bocsánatát és örökséget nyerjenek azok között, akik megszenteltettek. Ezért, Agrippa király, nem voltam engedetlen a mennyei látomás iránt, hanem először Damaszkuszban és Jeruzsálemben, majd Judea lakóinak és pogányoknak hirdettem, hogy térjenek meg, forduljanak az Istenhez és éljenek a megtéréshez méltóan. Ezért fogtak el engem a zsidók a templomban, és ezért akartak kivégezni. De mivel az Isten mind e mai napig megsegített, itt állok, és bizonságot teszek kicsiknek és nagyoknak, és semmit sem mondok azon kívül, amit Mózes és a proféták megjövendőltek. A Krisztusnak szenvednie kell, és mint aki elsőnek támad fel a halottak közül, világosságot fog hirdetni a népnek és a pogányoknak.
Köszönöm szépen! Ha több időnk lenne, mint ahogy most már nincsen, hiszen tegnap este 2 óra, ma reggel 2 óra, délután 2 órát foglalkoztunk már, és most ez a záró előadás van. Ha több időnk lenne, ezt most egy műhely munkára bocsátanám, hogy kiki egy kis csoportba dolgozzon rajta, és ossza fel ezt az ige szakaszt 3 nagy részre, meg egy kis bevezető részre, mert egy példaszerű bizonyságtételt találunk itt, ami példája lehet minden egyesünk bizonyságtételének. De csináljuk meg itt most gyorsan együtt, azért sok időt ne töltsünk vele. Van egy kis első szakasz, egy kis bevezető valami, azt nézzük meg, hogy mely versek lehetnek, és utána keresünk benne 3 nagy egységet, jó? Tehát pillancsatok rá, és mit gondoltok, hogy hol vannak ezek a kis határok? Meddig tart egy kis bevezető rész, hogy egyáltalán tudjuk, hogy itt miről van szó?
Egy helyzetértékelés, az első, nem?
Az első vers, hogy mi tudjuk, hogy miről van szó. Elkezdődik a második vers elejétől Pálnak a beszéde, és mi van ott? Annyit segítek, hogy a második, harmadik vers az az, ami egy kis egység, mielőtt kezdődik a nagy bizonyságtétel. Mi az a 2-es, 3-as? Közös metszet, megtas! Én is jól ismerem a zsidók minden dolgait, meg kitanultam, farizeus vagyok, teológiát végeztem, és te is, Agrippa király, akkor beszélgessünk a zsidók dolgairól. Egy közös metszetet talán addig, akkor különben vádlott vagyok, te meg a vádló vagy, ez nem túl jó, fordítsuk már úgy a helyzetet, hogy valami közös metszetet találjuk. Ha fel tudok hozni egy olyan témát, amiben van egy közös metszet, most Pálnak itt vagyok, én vádlott vagyok, ő a vádló. Én egyszerűen, ő a király. Hogy mi lehet itt a közös metszet, és megtalálja. Megtalálja a közös metszetet. Boldog vagyok, hogy te veled beszélhetek erről, és nem valaki másról, mert te tudod ezt. Mert te nagyon jól ismered a zsidók minden szokásait, vitás kérdéseit, na én ezért vagyok ott, és utána mondja el, hogy ő milyen jól ismeri, hogy a legszigorúbb, a farizeusi részhez tartozott. Jó, tehát megkeresi a közös metszetet, és utána 3 főszakaszból áll a beszéde. Azokat megtaláljuk-e? Tehát akkor nyilván a 4. verstől indul. A megtérés előtti élet, én azt hiszem, hogy így írtam, hogy a Krisztus nélküli élet, a 4. verstől a 12. versig, hogy ilyen voltam, ezeket csináltam, és ott elmondja, hogy mi minden volt jellemző ott az ő életére. Na most itt a Krisztus nélküli élettel kapcsolatban milyen kulcsfogalmakat olvasunk, amiket ő mond. Milyen volt neki ez az élete? A saját életének leírására. Nézegessétek ezt a 4-től 12-ig. Mik ott a kulcsfogalmak? Van benne elég sok. Milyen volt? Így van, tehát egy Isten hívő, vallásos, de igen? Szigorú. Nagyon szigorúan betartotta ezt.
Törvény,
minden. Mindezzel együtt, hogyan élte meg? Mindezzel együtt úgy élte ezt meg, hogy üldözött más embereket, aztán találunk ilyet például a 11. versben, hogy szer felett dühöngtem, ugye? Nagy istenfélő ember vagyok, meg Isten szerint, de szer felett dühöngök, embereket üldözök, börtönbe akarok záratni, aztán találunk ilyet, hogy nem volt nyugodalma semmiben, tehát elmondja, hogy milyen volt az ő élete Krisztus nélkül. Nem csak az, hogy miket cselekedett, azt is el tudtam mondani, vallásos voltam, stb. Mentem, de hogy ez mit... Milyen hatást gyakorolt az ő életére? Hogy érte ezt meg? Egy szerfelett dühöngő, egy nyughatatlan, egy embereket üldöző, egy békétlen ember voltam.
Sőt, azt is mondja, hogy örjön.
Olyan is van? Hanyadik vers?
Ebben a fordításban
örjön. Igen, nem van 11. vers.
Jó, az a szerfelett dühöngő, akkor az örjöngő. Jó.
Igen.
Féktelen örjöngő. hogy viszonyult az evangéliumhoz, és hogy hogyan hatott az ő életére a Krisztus nélküliség. Tehát a mi bizonyságtételünknél is, amikor elmondjuk a mi bizonyságtételünket az embereknek, akkor ez egy nagyon-nagyon fontos dolog, hogy ezt elmondjuk. A Krisztus nélküli életünk nem csak az, hogy miket cselekedtünk, mert ezt más is látja. Farizeus voltam, szigorú voltam, hanem hogy én belül hogy éltem ezt meg. Tehát milyen hatása volt az én jellememre, mi zajlott bennem. Nagyon fontos az is, és itt most helyesen kell értenünk, hogy az pozitívum, amikor azt mondja Pál apostol, hogy én szigorú farizeus voltam, tehát a legvallásosabb, a legodaszántabb, egy ilyen ortodox volt a hitében, ugye minden egyházon belül is van, itt mi a szünetben beszélgettünk, baptista egyházon belül is vannak, akik szentebbek, megtartják magukat, tehát ő Pál azt mondja, hogy ilyen voltam, tehát nagyon odaszántam, és ez egy előny, mert egy előnyből indul, csak látjuk, hogy Pál apostolnál is hogyan el tudott ezt feldülni. Tehát még jobban oda akarom szánni magam, semmi olyat nem akarok hagyni, amit tisztáltan a farizeusok voltak ezek, ne felejtsük el. Tehát a szadduceusok rendkívül liberálisak voltak. Ugye volt még jó, az esszénusok már ki is vonultak a társadalomból, az élóták fegyverrel akartak Isten országát építeni. Farizeusok voltak azok, akik leginkább azt mondták, hogy a Bibliát vegyük úgy, ahogy van, szó szerint éljük meg tisztán a hitünket. Ez hova vezetett? Jézus élete idejére, azt már látjuk, egészen messzire vezetett. De a lényeg, hogy ő itt ezt pozitívnak mondja, hogy én a legszentebb, a legodaszántabb irányzatba álltam be. Magyarul, amikor a mi bizonyságtételünket elmondjuk, akkor ne színezzük túl a képet azzal, hogy rosszabbnak állítjuk be magunkat, mint amilyenek voltunk. Mert ez is nagyon divat volt egy időben a gyülekezetekben, hogy azt kellett mondani, hogy minél mocskosabbról, mélyebbről jöttem én, mert annál jobban szól, nagyobbat szól majd az én bizonyságtételem. Veszélyes dolgok. Lehet hallani olyan bizonyságtételeket, talán most már nem, mert azt gondolom, hogy most már azért odafigyelnek a lelki vezetők is arra, hogy erről tanítsanak a gyülekezetbe, hogy nem úgy kell kiállni és bizonyságot tenni a múltbeli bűnökről, hogy micsoda bűnökbe voltam én, hogy utána megkívánják az emberek is a bűnt. És ezt nem viccből mondom, ez egy kimutatott dolog, hogy amikor ilyen ifjúsági gyülekezetekben, vagy olyan gyülekezetekben, ahol sok fiatal van jelen, és kiáll valaki, és elkezdi elmondani az ő szexuális tisztátalanságának a bűneit, nyilvánvalóan nem teljes részletességgel, de már azért valamiket úgy mond, hogy csinálta ezt, akkor kedvet csinál az emberekben. A többi fiatalban, hogy ezt elkövessék. Ezt pontosan lehet mérni nagyobb létszámú gyülekezetekben, tudják. Azzal együtt, hogy azt mondja, hogy ez bűn volt, és megtértem belőle, a másik azt mondja, jaj, el is hangzott, hogy mi kell hozzá, számítógép, videótéka, stb. Megvannak az ötletek, és elindul emberekben. Nagyon-nagyon fontos, hogy minden bűnt olyan szinten kell éppen ezért kezelni, amilyen szinten elkövetésre került. Ha azt magában követte el, és az Isten előtt, akkor úgy is rendezi az illető, a gyülekezet előtt annak a részleteit nem kell, hogy elmondja. Ha egy bizonyos személy sértett meg, az is egy másik eset, és ha a gyülekezet ellen vétkezett, és mindenki tudta, akkor nyilvánvalóan olyan szinten rendezi. De nem kell nekünk mélyebben lefesteni, vagy a jó mocskos részleteket hozzátenni ahhoz, hogy na majd ebből aztán ebből a sötét mélységből úgy fog kivilágítani az evangélium, hogy na. Nem kell túlszínezni. Nem kell. Pál elmondja jót is. Tehát amikor mi bizonyságot teszünk, akkor ne próbáljuk azt mondani a mi világi barátainknak, hogy nekem teljes katasztrófa volt az életem Krisztus nélkül, és csak rossz, és csak rossz, és csak rossz volt benne. Mert hiteltelen leszünk, mert ő nem úgy éli meg. Sok rossz van az ő életében, de nem úgy éli meg, hogy csak rossz van, mert azt igenis vannak bizonyos dolgok, amelyek tetszenek, és amelyek jók. Hogyha te ilyet is el tudsz mondani, Pál itt elmondja, hogy odaszánt volt Istennek. Beállt a legodaszántabb irányzatba. És elmondja, hogy na de ez nem volt elég. Sőt, nézzétek meg, mivé tett engem, dühöngő őrülté. Egy olyan emberi, aki belül mégse nyert békességet, jó? Tehát ez nagyon-nagyon fontos, hogy mondjuk el a saját életünkből a pozitívumot is, és nem kell olyanra festeni, ami azért nem volt igaz, hogy akkor majd minél mélyebb kútból indulunk, annál nagyobbat lehet fölfelé ugrani. Nem kell. Nem kell túlszínezni. Elég az, ami az igazság. Jó? 13. verstől indul a 18. végéig talán. Leginkább ezt mondhatom annak, hogy milyen volt az élete, a találkozása Krisztussal, és ez is mindegyikünk saját bizonyságtételének egy nagyon-nagyon fontos része, hogy milyen volt a mi találkozásunk Krisztussal. Ezt el kell mondani, és ráadásul itt nagyon fontos, hogy azt ajánljam mindenkinek, hogy érthetően, felfoghatóan, normális módon mondjuk el, hogy ez hogy volt. Tehát például ne kánoáni nyelvezetben mondjuk el, mert abból a világi ember nem fog érteni semmit. Vagy azt mondom, hogy én is ilyen voltam, de aztán amikor jött az oltárhoz hívás, akkor előre mentem. Mit csináltál? Nem is értem. Vagy, és akkor eldöntöttem, hogy beíratom az én nevemet az életkönyvébe. Jó. Melyikben vagy? Na igen, tehát neki azért azt kellene megérteni, mert ne felejtsük el, hogy ő még mindig nem született újjá, ezt meg az nem is jön ezzel, az újjászületése nem is jön, hogy ezt megérti, de még ez is van, hogy még szellemértelmen vak, nem látja át ezeket, nem ismeri ezt a gyülekezeti terminológiát, tehát valami értelmes módon kellene azt elmondani, hogy akkor azt gondolom, hogy átgondolva értelmemmel is, akaratommal hoztam egy döntést, hogy Jézus Krisztus után szeretnék járni, és amiket ő a Bibliában tanít nekem, azok szerint szeretnék élni, bűneimet Isten elé hoztam, hogy bocsássa meg nem. Valami érthető dolgokkal. Valaki elmondta nekem, hogy nem volt egy gyülekezetbe járó ember, amikor meghívták egy gyülekezeti evangelizációra, és meghívták, elment, eleve késve ment, az már az ő hibája, de hát így van, és akkor nem tudom, hogy ez az ige hirdetés volt, vagy már a felszólítás, de ez hangzott, és ezt ismételte újra és újra a lelkipásztor, hogy Krisztus felvitte a te bűneidet is a fára, felvitte a fára, és az, ő előtt az a kép jött, hogy Jézus mászik föl egy fára, és egy zsákba ott viszi a dolgokat, nem, ő ezt nem tudta, hogy a fára, az a kereszt, hát honnan tudná? Vagy hallott olyan képzavart is, azt mondja, hogy és ezek nekünk drága dolgok, és nem ezeket szeretném kigúnyolni, és nem ezeken nevetünk, hanem az, hogy érti azt valaki, aki ezt nem érti. Jó, tehát soha nem az igét gúnyoljuk. Azt mondja, hogy ilyenek is voltak benne, hogy akkor Jézus vérvörös vére hófehérre mosta a fekete lelkemet. Mi van? Tehát én úgy gondoltam, amit vérbe mártanak, az piros lesz, nem fehér. Tehát na, szóval nem biztos, hogy értik. Jó, tehát ezeket érdemes végig gondolni. Azt mondjuk mi, hogy bűn, mi gondolunk valamire, ő meg gondol valami másra. Lehet, hogy valami egész másra. Azt mondom, a tegnap délutáni autóvezetésem közben volt ez, amikor idefelé igyekeztem, hogy valaki beszélt arról, egy riporter, hogy ott éppen egy Krisna hívővel találkozott, és azt mondta neki, hogy mivel bűnös vagy, ezért Istenben kell létezned, mert nem jó, hogy bűnös vagy. Mondta neki, mi az, hogy bűn? Az, hogy letöltök egy filmet az internetről, az bűn? Mondta erre a Krisna hívő, hogy az nem. Tehát a lényeg az, hogy mi azt mondjuk, hogy bűn, és gondolunk valamire, de hogy ő mire gondol, azt nem tudjuk. Tehát jó lenne ezeket a szavakat, amelyeket mi nagyon könnyen dobálózzunk itt ide-oda, előre át azt elmondani más szavakkal, kikerülni. Tehát megint azt mondom, ha sok időnk lenne, most gyakorlatokat kellene végezni. És azt mondanám, hogy te mondd el azt, hogy megtértél, de ne ezzel a szóval, ez nem lehet benne. Legyen valami más, amit megértettünk. Vagy mondd el, hogy mi az, hogy megigazultál Isten előtt, de ne ezzel a szóval, hanem írt körül, került ki, hogy ez ne legyen benne. A bűn, a kárhozat, az üdvösség, ezek a szavak. Eleve különféle vallásokban egészen különféle dolgokat jelentenek. Amióta a szientológusok megbolondították ezt az egészet, azóta még mást jelentenek ezek a kifejezések. Tehát tudni kellene nekünk elmondani értelmes emberi szavakkal ezeket a bizonyságtételünkben legalább. Gyülekezetben használhatunk kánoáni nyelvezetet, mert a végén úgyis megtanulja mindenki, de oda kün nem kellene ezeket tenni. Jó? Megint a másik dolog, hogy nem feltétlenül kell izgalmasnak, valami hihetetlen hollywoodi filmhez hasonlítónak lenni a te megtérési történetednek, csak igaznak kell lenni. Tehát, hogyha neked tényleg nem úgy volt az, hogy ott megrendült a hely, meg alászálltak az angyalok, meg minden, amikor kiderült, hogy megtértél, mert van, akinek nagyon-nagyon drasztikus és erőteljes megtérési élménye van. Oké, az mondja el azt. Akinek nem ilyen, látom ezt a küzdelmet is, hogy úgy gyűri mindenki, hogy próbálná, hogy akkor hogy lehet izgalmasabban, nem feltétlen kell izgalmasnak lenni. Van, akinek nem izgalmas világi értelemben a világi értelme, a megtérési élmény nem lehetne úgy megfilmesíteni, hogy leesett a lóról, mint Pál Apostol. Nem kell izgalmasnak lenni. Igaznak kell lenni a hitelesnek, mert úgyis az le fog sugározni. Tehát amikor majd megírjátok, és remélem, hogy megteszitek, hogy ezt a házi feladatot megcsináljátok, hogy megírjátok, akkor erre is kell gondolni. És az utolsó szakasz, a 19. verstől a 23. versig, az nem más, mint a Krisztusban való élet. És ott szól Pál apostol például a szolgálatról, szól az örömről, és figyelem, nehogy valaki megijedjen, szól a bánatról is. meg a fájdalomról is, meg az üldöztetésről is. Úgyhogy megint ezt kell mondanom, hogy a bizonyságtételben légy szíves, ne mondj olyat, ami nem igaz. Például nem mondd ezt, amit nagyon szeretnek mondani a keresztények, hogy megoldódott minden problémá. Ha ez tényleg így van nálad, most meghívlak, hogy gyere, taníts a gyülekezetünk, hogy hogy kell. Nekem nem oldódott meg minden problémám a megtérésnél. Ha ti így vagytok, az nagyon-nagyon nagyszerű dolog, hogyha nem marad semmi problémátok. Én azt gondolom, hogy ez nem igaz, hogy megoldódik minden problémád. Nem ez az igaz. Lehet, hogy aki beteg volt, az továbbra is beteg marad, és nem gyógyul meg azonnal. Lehet, hogy aki el volt hitel spirálba becsavarodva, el volt adósodva, az lehet, hogy úgy marad, lehet, hogy nem tudom. A viszonyulásunk, a hozzáállásunk, az megváltozik. És ezáltal másképp hordozzuk a terheket. Istennek a szabadítását másképp vesszük, tudunk rá tekinteni, megtapasztaljuk azt, hogy minden, ami rossz, az, ami javunkra is válhat. Ezek igazak. De az nem igaz, hogy megoldódik minden problémát. Mert ha ezt mondod neki, ő meghozza a döntést, megtér, és azt mondja, oppá, nekem nem oldódott meg minden problémám. Akkor velem van valami baj, alig várja a sátán, hogy egy ilyen új megtértek, azt mondja, nem volt igaz, nem is tértél meg. Alig várja, hogy mondja neki, még ő is ezt érzi. Fú, tényleg nem. Pedig hát nekem azt mondta a mancika, hogy minden problémám megoldódik, nem oldódott meg. Tehát nem kell sohasem nagy szenzációkat mondani, ha azok nem igazak. Csak az igazat kell mondani. Pál apostol azt mondta, elmondta, hogy azokra a dolgokra hogyan kapott megoldást, amiből ő meg akart szabadulni. Hogy már nem dühöngő őrült. Hogy már békessége van, Krisztusban megnyugodott. De azért hozzáteszi azt is, hogy sok problémám csak ekkor támadt, ekkor jelent meg Jézus Krisztus miatt. És ezt el lehet mondani. Ezt sem kell túragozni, tehát megijeszteni sem kell az illetőt, de el lehet mondani, hogy igen, Krisztus fogja hordani a nehézségeidet, te meg Krisztusnak a terhét fogod hordani, ami édes is, meg könnyű is, de azért lehet azt is húzni. Szóval azért azt is csak el kell cipelni. Tehát az igazságot kellene valahogy beletenni a bizonyságtételünkbe, nem a szenzációt, mert az úgysem lesz igaz. Arra nagyon hamar rá fognak jönni, hogy vagy azt mondják, hogy hazudott a Steiner Józsi, mikor ezt mondta a bizonyságtételébe, vagy azt fogják mondani, hogy akkor valószínűleg nála így volt, de akkor én meg se tértem. Mert én meg nem így tapasztaltam. Egyiket sem akarjuk. Azt kell elmondani, ami az igaz, nem azt kell elmondani, ami nem igaz. Inkább a változásról kell beszélni. A változásról, hogy velünk mi történt, hogy miben lett ez más. Tehát a minden embernek ez a bizonyságtétele. Hogy lehetőleg megtaláljuk a közös metszetet. Mi az a közös metszet, ugye? Nézzük a kis filmeket, a Bill és a Jerry között mi volt a közös metszet? Hogy a munkájuk miatt egy ide kimerültségi állapotba kerülnek, vagy valami nagy problémába kerülnek, és akkor lehet Istenhez fordulni. Az üzleti élet gondjai vagyunk. Ez a közös metszet. Eddig el se kezdi mondani a bizonyságtételét Bill, amíg nem találta meg ezt a metszetet. De amikor erre Jerry mutatott egy lehetőséget, pum, akkor azt mondja, na megvan a metszet, akkor elkezdem mondani. És ez a bizonyságtétel, hogy milyen volt az életem Krisztus nélkül, hogyan találkoztam Krisztussal, ennek nagyon konkrétnak kell lenni, hogy a másik is értse, hogy ez ugyan egy nagyon természetfeletti találkozás, de egyszerű események által következik be. Nem feltétlen kell hozzá kiutazni Jeruzsálem közepére, és nem csak ott lehet megtérni, hanem megteheted ezt ahogy ő elmondta, egy ügyvédbaráttal, aki leült és elindult ott, megteheted az irodádba, és így tovább a munkahelyeden, és a különböző élet helyzetekben. Most a személyes bizonyságtételben mi az a dolog, amit mindenképpen el kellene kerülni? Hát például ezt, hogy így felfújja magát valaki, látjátok, ott van egy pumpa nála, már úgy felfújta magát, olyan szép emberré, olyan tökéletessé, hogy teljes mértékben elszállt. Ezt felismerik az emberek, tehát ezt nem lenne jó csinálni. Amit mindenképpen el kell kerülni, az a másik embernek a kigúnyolása. A másik ember. A filmben olyat láttunk, hogy önmagával viccelődött. Emlékeztek, hogy jaj, ha nem tanultam volna gyereknevelésre, abban is olyan ügyetlen lennék, mint az autóvezetésben, nem szörnyen vezetek. Magadból csinálhatsz ott viccet, a másik embert nem szabad kigúnyolni. Cyrano de Bergerac mondja, ugye, hogy magamat kigúnyolom, ha kell, de hogy más tegye, azt nem tűröm el. Az emberekben ott van ez az érzés. Másokat nem szabad. Aztán bizonyságtételről beszélünk. A bizonyságtételben más vallások, egyházak kritikáját teljes mértékben el kell kerülni. Aki azt gondolja, hogy van már jó néhány teológiai diplomája hozzá, és feljogosítva érzi magát, hogy összehasonlító tanulmányt mutasson be az ő ismerőseinek, a baptista egyház, meg a magyar népegyházak, meg nem tudom én mik közötti különbségről, azt tegye egy előadásban. A bizonyságtételben nem tartozik bele más egyházaknak és közösségeknek a kigúnyolása vagy kritikája. Mutatok egy példát nektek, hogy lehet akkor mégis elmondani azt, amit érzünk. Egyik gyülekezetben hallottam ezt a bizonyságtételt, következőt mondta a kedves testvérünk, azt mondja, hogy hát mielőtt én ebbe a gyülekezetbe kerültem, tudjátok testvérem, én katolikus voltam, és egyszer kimentünk az egyházközséggel a Vatikánba, és ott bementünk egy templomba, hát hogy mit művelnek ott a katolikusok, hát ott volt a nagy szobor, a Szent Antalnak a szobra, oda mennek, és ott csókolgatják, ott nyálasan puszilgatják a lábát, fényesre ki volt az a láb már puszilgatva, és ezt csináltuk mi, hát micsoda szörnyű, hát egy bálvány imádó emberek, ezek stb. Na most, ha abban a gyülekezetben akkor ültek volna, vagy ültek, remélem nem ültek katolikusok, ez nem fogja őket, mint egy mágnes oda rántani Istenhez, hogy jaj, de csodálatos volt, ez szép. Ha így mondta volna el a testvérünk, figyeljetek ide, hogy katolikus voltam, kijutottam zarándokútba a Vatikánba, és tudjátok, hogy miben hittem én? Abban hittem én, hogy ha én csókolgatom ott annak, a Szent Antalnak a lábát, én azt ott simogatom annak mindenével együtt, és egy bálványt imádok, akkor kerülök közel Istenhez. Mekkora tévedés volt bennem, és most már tudom, hogy Jézus Krisztuson keresztül, egy élő személyen keresztül mehetek az Atyához. Akkor azt mondom, hogy egy olyan csodálatos bizonyságtételt mondott volna, hogy az akár ott ülő katolikusok, meg mindenki más azt mondja, te jó ember, ez rólam is szól. De ha te mondod neki, hogy ez rólad szól, és te ilyen bálványimádó vagy, és nem a Szentlélek mondja, nem biztos, hogy akkor lesz a hatás. Sőt, egy óriási ellenvetést építhetsz fel a másikba. Tehát mások kigúnyolása, egyházak, gyülekezeteknek a kritizálása nem tartozik bele a személyes bizonyságtételbe. Tartson arról előadást, aki abban nagyon-nagyon jártas, tapasztalt, kapott hozzá diplomákat, ért hozzá, meg tudja tenni, akinek ilyen küldetése van, tegye. Van ennek nyilvánvalóan valahol helye, van ennek szerepe az Isten népében, de hogy ez nem bizonyságtétel kategória, az biztos. Érdemes Pál apostolt megnézni ebben a mintabizonyságtételben. Ő úgy kezdi, hogy a zsidók dolgairól fogunk beszélgetni, és aztán a saját hibás Isten tiszteletéről beszél. És elmondja, hogy neki ez mit jelentett. Semmit. Sőt, rosszat jelentett. Még felfordult benne a lélek, még eszelős örjöngésbe kezdett, mert hibás volt a saját Isten tiszteletem. Nem gúnyolja ki, nem mondja, hogy jaj, mert ezek ilyenek, olyanok, nem tudom én. Saját hibás Isten tiszteletéről beszél. Arról te is beszélhetsz, és én is beszélhetek. Kerüljük el az elkoptatott sablonokat is, tehát ne csak a kánaáni nyelvezetet, hanem vannak ilyen panelek, ilyen blokkok, amiből össze tudja állítani a gyakorlott keresztény a bizonyságtételt, meg az imádságát. Hát ezek nem nagyon kellenének ott. Viszont emeljünk ki néhány dolgot, a B pont, hogy miket emeljünk ki. Először is emeljük ki a különbséget a két élet között. A valós különbséget, ami tényleg van. A Krisztussal való találkozásunk előtti élet, és a jelenlegi életkülönbségét, ami ott nem volt meg, és itt megvan, vagy fordítva. Ezt ki szabad emelni? Erre rá szabad világítani. És ezt említettem már nektek korábban, hogy ez sokféle van, akinél azon, hogy békétlen voltam, egy kötekedő alakultam, stb. És amióta Krisztus megbékített, az emberi kapcsolataimban is ez vagyok. Vagy azt mondta, hogy üres voltam, semmi nem volt bennem, nem is tudtam semmit adni az embereknek. És most meg mindig megtölt Krisztus, és van bennem tartalom, át tudom adni másoknak. Hát elő voltam félelemmel, és most már megnyugodtam, nem félek őtőle, vagy nem félek a haláltól. Tehát ami van, különbség, ami tényleg létrejött az életedbe, azt szabad kiemelni. Aztán amit érdemes kiemelni, megint csak, az az, hogy és finoman, és szépen. Itt jön már az, amikor nem csak tudomány ez, hanem művészet, és akinek ez van egy kis művészi, hogy a beszélgető társunkat is várja Isten. De ne úgy, hogy beszorítsd egy sarokba őt. Például, hogy beszélgetsz, és azt mondod, hogy Pistikém, szerintem most neked itt imádkozni kéne és megtérni, az nem jó. Beszorítottad a sarokba, itt már valamit csinálni kell neki. Vagy hazudni, egy hazugimádságot elmondani, vagy ebből a szituációból kiszaladni, hogyha éppen most nem akar megtérni, nem jó. Ami jó. Például, Pisti, te valamikor gondoltál már ilyen személyes módon Istenre, mint ahogy én ezt átéltem? Nyitott kérdés, nem is várok választ. És hogy te gondoltál ilyen személyes módon? Puff, és ez megüti őt. És aztán hazamegyünk, és ő is külön van már, és elgondolkodik, hogy tényleg én személyes módon gondolkodtam már Istenről? Mert már beszélgetünk, hogy ilyen az Isten, olyan, mint egy tárgyal, de én személyesen gondoltam erre. Tehát egy olyan nyitott kérdéssel, ami úgy bemegy a szívébe, hogy na, nem kell a páncélt oda tegye, nem kell, hogy védekezem, behatol mélyre, és elgondolkodik, és elviszi magával. És este, mikor már befordul a fal felé, már villanyt is lekapcsol, senki el nem beszél, akkor ott lesz ez a kérdés. Gondoltam én már személyes módon Istenre. Ne szorítsd be a sarokba. Sokkal jobb, hogyha a Szentlélek fogja őt vezetni valahova, mint hogyha te szorítod be őt valahova. Tehát ez az egyik, amit megint csak nagyon-nagyon érdemes kiemelni. Álljunk ellen két dolognak, egyrészt a túlzásnak, ezt most már mondtam többször, tehát nem kell olyanokat mondani, amelyek nem igazak. Megoldódik minden problémák és ezeket a dolgokat, és az öndicséretnek is mindenképpen álljunk ellene. Harmadik szakasz, hogyha már ez is elvégződött a második szakaszban, hogy bizonyságtételünket is elmondtuk, az az aratás szakasza, ezért csináljuk az egészet, ez a termés learatása. A termés az a Krisztus élete, megjelenik Krisztus élete az adott személynek a szívében. Mi a cél? Hogy itt most már az akarathoz szól, az, aki éppen szól, lehet, hogy az ige hirdető a szószékről, de nem feltétlenül. Tehát lehet, hogy minket hoz Isten olyan helyzetbe, egy betegnél, akinek az ágya mellett mi vagyunk, és mi ápoljuk, és elérkezett ez az időszak. Egy szomszédnál, egy nem tudom én kinél, aki nem itt a gyülekezetben van, eljöhet ott is az aratás. Itt már döntésre hívás van, és bizony itt a megtérés van, amire figyelünk. Lesz ebből megtérés, vagy nem lesz ebből megtérés? A hangsúly a meggyőzésen van, újra és újra mondom, a Szentlélek győz meg, nem mi. Mi a hitbeli döntés meghozatalára bátorítjuk azt a szemét, akivel végigmentünk az egész folyamaton. Mik lehetnek itt? Személyes evangelizáció, gyülekezeti evangelizáció, vannak lelki hetek, egész hét, missziós szervezeteknek speciális alkalmai, és ki tudja még mi minden. Zárásképpen most már a végéhez közeledve, hogy mik azok a legfontosabb kérdések, amelyeket önmagunknak kell föltennünk. Az egyik, hogy konkrétan mi az, amit annak az embernek, akit én éppen segítek a megtérésben, tudnia kell ahhoz, hogy elfogadja Jézus Krisztus megváltójának. Pontosan mit? Amit tudni kell. Nem kell túl keveset tudni, nem is kell mindent tudni, mert az lehetetlen néhány hónap, néhány hét, néhány hónap alatt összeszedni. De amit tudnia kell, azt tudja. Másik ilyen kérdés számunkra, hogy konkrétan mi az, amit meg kell tennie? Hát hogyan néz ki ez a döntés meghozata? Elég csak úgy érzem, kedvelem Jézust, vagy ki kell mondani egy döntést, és ő hozzájönni ezzel. És a harmadik kérdés, hogy én hogyan segíthetem az illetőnek a lelki növekedését utána, hogy ne maradjon ott, ahol van, hanem bekapcsolódjon a gyülekezet életébe, hogy táplálkozzon az igével, és hogy imádkozzon. Ezt a három kérdést érdemes föltenni, és én azt mondom, hogy legyünk eszközök mindebben, és hogyha eszközök tudunk ilyenben lenni, akkor legyen Istené a dicsőség, hát akkor fogjuk hallani azt, amit én nagyon szeretnék hallani, hogy jól van, jó és hű szolgálma, kevesen hű voltál, sokra bízlak ezután, menj be a te uradnak örömébe.